Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából családi nap egy plébánián, egy lépés a település felé.
És hogy ne csak a templomban várjuk őket, hanem legyen egy olyan program, egy olyan lehetőség, amihez akár nem hívők is könnyebben tudnak kapcsolódni.
A pápa júniusi ima szándéka, de hogyan kapcsolódik össze a sport és a hit?
Ha bemegy az ember Spanyolországba egy öltözőbe, és minden futballista öltöző szekrénye mellett, fölött, alatt, rajta, szentképek sokasága. Brazíliában úgy szintén, ott is van egy kis kápolna, de a Barcelona stadionjában, a Camp Nou folyosóján volt egy kápolna, tehát a futballisták lefelé menet a pálya irányába, betértek a kápolnába imádkozni.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Családokból születik a népek jövője. A 14. Leó pápától vett idézet volt a mottója annak a családi napnak, amit Pilis Boros Jenőn rendezett a helyi és az ürömi plébánia közössége a templomkertben. De nem csak az egyházközség, hanem a két településen élő családok számára. A helyszínen elsőként Wilhelm Péter plébánossal, majd a fiatalok sátránál a helyi ifjúság képviselőjével beszélgettem.
Nem a búcsúhoz kötődik egyik plébániának a búcsújához sem, mert a két plébánia együtt jelenik meg. Igaz, hogy ezt most Pilis Boros Jenőn tartjuk, de az örömi plébániáról is nagyon sokan jönnek, mind részvevőként, mind segítőként. Én azért érzem ezt fontosnak, mert ebben a környezetben élünk örömön és Pilis Boros Jenőn. Lehet mondani egyik legrégibb közössége, a katolikus közösség mind a kettő községnek. De nagyon fontos az, hogy meg tudjuk szólítani a körülöttünk élőket, meg tudjuk szólítani azokat, akik velünk együtt élik életük minden napját. És hogy ne csak a templomban várjuk őket, hanem legyen egy olyan program, egy olyan lehetőség, amihez akár nem hívők is könnyebben tudnak kapcsolódni. A család az mindenkinek fontos, a gyermeknevelés az mindenkinek lényeges kérdés. Abban próbálunk segíteni, hogy hogyan tudunk a családjainkban megerősödni, akár a gyermeknevelés tekintetében, akár a házasság tekintetében, tehát hogy tényleg a családok állnak a középpontban, illetve ezek mellett futnak a gyerekprogramok, ami abban segítenek, hogy a szülők addig a nekik való beszélgetéseken, programokon részt tudjanak venni, és munkatársaim, önkéntesek segítik a gyerekeket abban, hogy addig el tudjanak lenni a szüleik nélkül. És ugye azért mindannyian mi is tapasztaljuk így a hitoktatómmal is, a szülőkkel együtt is, hívőkkel együtt is, hogy igenis itt is, ahogy másutt is Magyarországon nagyon nagy szükség van arra, hogy megerősítjük a családokat, a szülői attitűdet, a szülői hivatást. És hogy a gyermeknevelés az nagyon sokak számára nagyon nagy és nehéz kérdés, és most is örömmel hallottam, azt tapasztaltam, hogy sokan megerősödtek abban, hogy azért elmondták a Süveges Gergő és dr. Pácz Orsolya volt itt a vendégünk, az apa kulcsa, anya kulcsa, milyen jó, hogy én is ezt tettem, így csináltam, ahogy ők mondták. És ez egy megerősítés volt nekik egyfelől. Másrészt, amit meg azt mondták, hogy valahogy másként kéne tenniük, akkor meg ez egy újra gondolásra, újra tervezésre ad lehetőséget. És ugye délután meg pont a hitben próbáljuk megerősíteni a saját és mások családjait, és ugye Isten a létünk, életünk középpontja, tehát hogy ő belőle forrásozik minden, és hogyha napunk ő nélküle semmi lenne, én úgy érzem, és a munkatársaim ma reggel 8-kor, még amikor itt építkeztünk, nem volt itt vendég, senki nem volt itt, az Úrral kezdtük a napot, az ő áldását kértük, a Szent Lelket hívtuk, hogy rajtunk keresztül tudjon az Úr munkálkodni, és hogy mi tudjuk őt segíteni abban, hogy ő az áldását adja rá.
Része tehát minden plébánia, ugye a településének, a közösségének, és akkor erre remek alkalom egy ilyen családi nap, de gondolom a plébános számára a misszió is ott van a feladatok között, vagy pedig a célok között.
Mi itt egy nagy család, egy közösség vagyunk, egy egyház közösség, Istennek a családja, és mindig várunk ebbe betérőket. Tavaly is az egy visszajelzésként kaptuk, és egy nagy örömforrás is volt, hogy valaki megjegyezte, hogy milyen jó, hogy most kivételesen nem a templomban, hanem itt a kertben volt a Szent Mise. Ez az évente egy alkalom van erre, úgyhogy tényleg különleges. És hogy így tudott kapcsolódni, így bemert jönni ő is nagyon hosszú idő után, mert részt venni a Szent Misén. Hát én úgy érzem, hogy ez is egy olyan visszajelzés és dicséret volt, ami segít bennünket abban, és arra, hogy igenis folytassuk, és merjük ezt tenni, és jövőre is próbáljuk meg megszervezni, tegyük meg, amit csak tudunk, mert számítanak ránk az emberek, és számítanak erre a programra, és itt össze tudnak gyűlni. Tehát, hogy ezt a családoknak egy találkozási felület is, az, hogy tudnak együtt játszani a gyerekek, tudnak együtt beszélgetni a szülők, hogy van egy felület, ahol együtt lehetünk, megélhetjük a saját hitünket örömben, megélhetjük a barátságunkat, a találkozásokat, és tényleg megélhetjük ezt a családi közösséget.
És úgy, hogy itt van Jézus köztünk, észrevétlenül, vagy észrevehető módon is.
Hát egyre észrevehetőbb azért a délután vége felé, hiszen ugye délutáni kerekasztal beszélgetés az már a papi szerzetesi hivatások meg hitünk felé kacsingat, tehát hogy azért abban az irányban szeretek gondolkodni, hogy az én legyen egy délutáni vendégeknek a meghívása is, ugye ezt követi egy szentségimádás, és az egész napot egy ünnepi püspöki szentmise zárja. Tehát, hogy valóban ő van velünk, mert ő nélküle mozdulni és létezni se tudunk. És azt hiszem, hogy ha Jézus nem adná az áldását, hogyha Isten nem lenne velünk ezen a napon és ezen a programon, nem kísérne bennünket, mint ahogy mondjuk Jézus tette ezt az emmauszi tanítványoknak, akkor jövőre szerintem meg nem tudnánk tartani családi napot, mert akkor a lényeget hagytuk ki belőle.
Malátyi Anna Zsófia vagyok, 19 éves, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok, mint katekéta lelkipásztori munkatárs, levelező tagozaton, és mellette itt Üröm és Prisbors Jenőn a plébánián pasztorálkodom. Most a Üröm és Prisbors Jenőn családi napon vagyunk. Minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körét és korosztályának megfelelő programokat. Aminek én a felelőse vagyok, az az ifjúság, mivel ugye én is közülük való vagyok, ezért személyesen is tudom, hogy milyen úgymond abban az élethelyzetben lenni. Most egy olyan programunk lesz, egy órán keresztül fogunk arról igazából így beszélni. Én meg a nővérem és egy barátnőnk teszünk tanúságot arról, hogy tértünk meg, és hogy az életünk hogyan változott meg Krisztus követése után. Utána meg igazából a 14 és 20 év közötti többi fiatallal fogunk arról beszélgetni, hogy nekik hogyan vannak ezek a témák jelen az életükben, és igazából egy ilyen keretet próbálunk kialakítani arról, hogy úgymond, mint a keresztény fiatalok, hogyan tudunk adott kapcsolatokban jelen lenni, akár mint egy sima keresztény ember, úgymond idegenként, akár családtagként, párkapcsolat, barátok, szóval tényleg ilyen átfogóan igazából bárhol, hogy hogyan tudunk, mint keresztény fiatalok tevékenykedni Isten akaratának.
Hogy látod, hogy igazából mi érdekli a 14-20 év közötti fiatalokat, mert pont ez egy olyan időszak, amikor akár vallásos családból származó fiatalok is homlok egyenest hátat fordítanak az egyháznak, családjuknak. Ebből a szempontból hogyan lehet őket visszatéríteni, vagy vonzóvá tenni a keresztény fiatalok világát?
Én igazából azért vagyok itt, mert nekem is ez nagyon jelen volt az életemben. Én 17 éves koromra tenném az igazi megtérésemet, úgymond a felnőtt megtérésemet és a felnőtt elköteleződésemet a hit iránt. Előtte nekem nagyon zűrös éveim voltak, és igaz, hogy kiskorom óta a keresztény családban voltam nevelve, de valahogy így engem is így a világi sodrás elvitt, és én nagyon úgy érzem azt, hogy az Úr azért hívott el engem, hogy ilyesmi dolgokat tegyek, hogy amiket velem végbe vitt, és amiken én keresztül mentem, azáltal tudjak segíteni nekik, és igazából ez nagyon, nagyon sokrétű, tehát hogy nagyon nehéz tényleg megtalálni azt, hogy úgymond jelen legyen, mint fiatal, úgymond a társadalomban, de mégis úgy, mint egy keresztény ember.
És hogy látod, mi teheti vonzóvá számukra, számotokra a jelenlétet?
Hát szerintem nagyon kell az is, hogy tényleg személyesen azért legyen nyitott erre, hanem is feltétlen teljesen elhivatott, de hogy legyen nyitott arra, hogy úgymond lehessen ilyen helyekre hívni. És igazából ez szerintem személyénként is nagyon függő, de például nekem a tanúságtétel ez egy nagyon kedvenc úgymond műfajom ebben, mert tényleg úgy odaáll egy ember eléd, mint ahogy ő maga, és így elmondja, hogy neki az életét hogy változtatta meg az Úr, és én is ezért szeretek tanúságot tenni, igaz, nagyon nehéz nekem is, mert így emberek előtt beszélni, de nagyon érzem azt, hogy erre szükség van, hogy tényleg meg tudjam mutatni az én példámmal azt, hogy igenis vannak úgymond még csodák, és hogy lehet az Urat követni bármennyi úgymond eltérés után, tehát hogy ő vár vissza minket.
Délután Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök volt a vendég, akitől a Püspökök Testülete által 2027-re meghirdetett hivatás évéről is érdeklődtem.
A hivatás éve arra a tényre szeretne rámutatni, hogy egyfelül az emberi élet mindig jelent egy személyes érintettséget, egy személyes kibontakozást, egy személyes értelemkeresést. Az ember élet akkor válik igazán széppé, hogyha oda tudjuk adni. Másfelől hívőnek lenni azt is jelent, hogy úgy szeretnénk élni, hogy az életünk válasz legyen Isten hívására. Tehát minden keresztény élet egy meghívás, illetve egy arra adott válasz. Szívesen beszélünk apai, anyai hivatásról, családos hivatásról, tehát olyan életállapotokról, amelyeket valamilyen módon tartósan, igazából az egész életünkre szeretnénk választani. És mint egy harmadszor, ennek a sajátos meghívottságnak látható jele a papi és szerzetesi hivatás is, az egyesíti mind a hármat, hogy válaszolunk valakire, vagy valamire, ami vagy aki meghívott minket, és az is egyesíti őket, hogy valahogy az életünk értelméhez hozzátartozik, hogy megtaláljuk ezt a hivatásunkat, ha máshogy nem, nehéz élethelyzeteknek legalább utólag tudjunk értelmet adni.
A magyar nyelvünkben ott van ez a szó is, hogy elhívás, a hivatás, tehát tulajdonképpen meg kell keresnünk ezt a hangot is, hogy meghalljuk ezt a hangot, de hogyan segíthetjük a következő generációt, vagy akár a velünk együtt felnövő generációkat, hogy meghallják ők is ezt a hangot, akár a papi szerzetesi, akár a szülői hivatásban.
A fiatalokat nagyon gyakran azzal tudjuk a legjobban segíteni, hogyha elfogadjuk őket, hogyha értékeljük őket, hogyha melléjük állunk akkor, amikor kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy az, amit ők sejtenek az életről, vagy az, ahogyan ők hozzá tudnak járulni ehhez az élethez, az vajon elegendő lesz-e, az vajon értékes-e. Én azt hiszem, hogy ez a hivatás éve is egy jó alkalom arra, hogy odaálljunk a fiatalok mellé, másfelől pedig odaálljunk azok mellé is, akik már valamilyen hivatást választottak. Erősítsük őket abban, hogy a döntésük, amellyel az élet szolgálata, a közösség szolgálata, valamilyen szent ügynek, szent nagy dolognak a szolgálata mellé odaálltak, elkötelezték magukat, hogy ez értelmes és fontos döntés. A fiatalok egyszerre keresnek egy-egy magas eszményt, amihez odaállhatnak. Néha talán várják azt is, hogy a pálya mint egy megnyíljon előttük, tehát legyenek azért valamennyire legalább körvonalszerűen utak, amelyeken végig tudnak majd menni, de nyilván az is bennük van, hogy sok mindent ők szeretnének felfedezni. Ezt nekünk, akik már egy-egy hivatásban élünk, jó egyfajta rugalmassággal és az értékek iránti nyitottsággal szemlélni.
A Pilis Boros jelöl megrendezett családi napon Wilhelm Péter plébánossal, Mohácsi Anna Zsófia ifjúsági önkéntessel és Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspökkel beszélgettem. A 14. Leó pápa júniusi imaszándékában arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért. Imájában elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzenek fel a sportban egy egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdít 14. Leó. A napokban zajló foci VB idején a több nyelven beszélő, világlátott szakembertől, Farkas Norbert televíziós sportkommentátortól érdeklődtem arról, hogyan kapcsolódik össze a focisták és a saját életében is a sport és a hit.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azért megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Katolikus Rádióban beszéltek, mert katolikus emberként sosem gondoltam volna, hogy egyszer eljutok majd oda, hogy a Katolikus Rádióban beszélhessek. Annak idején minisztránsként a templomban a pap bácsi, mi ugye úgy szólítottuk a pap bácsi mellett, ugye voltak terveim, voltak álmaim, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer majd egy ilyen rádióban keresztény emberként beszéltek a futballról, úgyhogy ez egy hatalmas dolog, és ugye, hogy Albert Camus azt mondta, hogy mindent, amit tud az életről, ugye egy Nobel-díjas francia íróról beszélünk, azt az öltözőben tanulta meg. Én mindent, amit az életről tudok, azt a templomban és az öltözőben tanultam meg. Hát ugye, hogyha már a katolikus rádióban beszélünk, azért Leó pápa például, még mielőtt megválasztották volna, azt tudom, hogy lejárt Rómában egy edzőterembe, ahol edzőt fogadott, és az nem mondta, hogy ő kicsoda, mindenkivel tegeződött, mindenkivel kezet fogott, és az edzője akkor tudta meg, hogy ő lett a pápa, amikor megjelent, és kihirdették, hogy Avemus pápám, tehát új pápánk van, de Ferenc pápáról tudni kell, hogy ő hatalmas San Lorenzo drukker volt. Tehát San Lorenzo, ez egy nagyon híres csapat Argentinában, sőt tényleg a San Lorenzónak szurkolt. Benedek pápa is nagyon közel került a sporthoz. Második János pápa úgy vonult be a történelembe, mint a pápa viaggiatore, tehát az utazó pápa, de ő volt pápa sportivo is, a sportos pápa, kiválóan síelt, kapus volt annak idején, tehát hogy ez a fajta kötődés, az egyház és a sport kötődése, ez ugye beszélföldön híres, nem is beszélve már a fiatal keresztények közösségéről, amely például elnyitotta a kosárlabdát világhódító útjára, elnyitotta a futballt világhódító útjára, elnyitotta a futszát világhódító útjára. Tehát az egyháznak nagyon sokat köszönhet a sport. Hát én annak idején Olaszországban tanultam, és minden templom mellett volt egy futballpálya. Nem a véletlen műve, hogy a templomok mellett volt egy abrocska, salakos vagy homokos futballpálya. Oda vitték a tengerpart a homokot, és abban lehetett futballozni. Mert onnan már csak egy lépés vezetett a templomba. Tehát, hogy ezek mind idézőben szándékos lépések voltak az egyház részéről, hogy a fiatalokat, a nyájat betereljék a templomba.
És látja ennek most is a világban nyomát, hogy van hite a sportolóknak, nem csak magukban, nem csak a csapatukban, hanem hogy van Isten kapcsolatuk?
Van, igen. Hát,
sokszor látni ennek megnyilvánulását, amikor egy gól után keresztet vetnek, de ez nem csak kifelé jel.
Kiváltképp a brazilok. Romário volt ennek a apostola, ha úgy tetszik. Ma már sokszor akkor is keresztet vetnek, hogyha nem megy be egy helyzet. Mellé rúgják, stb. Mert mindent isteni gondviselésnek tulajdonítanak. Ha bemegy az ember Spanyolországba egy öltözőbe, korábban azért elég sűrűn be tudtam menni, ahogy a labdarúgás profivá vált, egyre ritkában adott lehetőség, hogy bemenjek egy-egy öltözőbe, de még másodosztályú csapat öltözőkbe beengedtek. És minden futballista öltöző szekrénye mellett, fölött, alatt, rajta, szentképek sokasága. Brazíliában úgy szintén, a Palmeiras öltözőjében jártam néhány évvel ezelőtt, a Palmeiras egy nagyon híres brazil klub, ott is van egy kis kápolna, de a Barcelona stadionjába, hogyha mész ki a Camp Nou folyosóján, oda is korábban ugye be lehetett menni, most már oda se lehet bemenni, volt egy kápolna, tehát a futballisták lefelé menet a pálya irányába, betértek a kápolnába imádkozni. Tehát ez a fajta kapcsolat megvan, vannak nagyon is hívő futballisták, vannak kevésbé hívő futballisták, de nem egy képet láttunk például a brazil válogatott öltözőjébe, amikor Istenhez fohászkodnak, annak reményében, hogy minden segítséget megkapjanak annak érdekében, hogy a győzelem meglegyen, de hát, ahogy mondani szokás, segíts magadon, az Isten is megsegít.
És ahogy a könyvében is utal rá, meg most is említette, hogy önt meg is határozta ugye mindaz, amit a minisztránsként, vagy amit a sekrestyében, meg amit az öltözőkben látott, tapasztalt. Mit jelent ez? Mire gondol pontosan?
Az, hogy fegyelmezetnek kell lenni minisztránsként. Fegyelmezetnek kell lenni az öltözőben. Én a 9-es misén voltam általában minisztráns, és írtam, hogy 1, 2, 3, és tudom, elérek egy számot, akkor mehetek télen házat szentelni. És a házszentelés az egy megtisztelő feladat volt egy kisvárosi minisztráns katolikus fiúnak. Nekem. Ráadásul annyi zseppénzt kaptam, hogy többet kerestem, mint a tanítónéni. Persze ez akkora visszagondolva, de a fejemben nem ez volt, hanem az, hogy fölvegyem azt a csodálatos minisztráns ruhát, és kimenjek oda a hívők elé, és a papnak segítkezhetek. Az nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, vagy amikor elhangzott az a bűvös hang, hogy kezdődik a mise, azt semmivel nem lehet utánozni, tehát azt semmilyen más hanggal ez a fajta hang nem ér föl. Fegyelmezettséget tanultam, és a hittanórákon vezettek be minket a vallás történetbe. Hogy van Isten, hogy van Jézus, a Szentlélek, hogy van Mária, hogy kicsit összeáll a kép bennünk, hogy ez valójában micsoda, miért tartozunk mi ide, mi keresni valunk van nekünk itt, miért járunk templomba, stb. A futballpályán más volt a helyzet, mert a futballpályán ugye a fegyelmezettséget azt eleve megkívánták, de ott azért az ember szabadabban gondolkozott, szabadabban nyilatkozott, szabadabban beszélt, de volt benne minden kétséget kizárni egy fék, mert tudta, hogy meddig mehet el, és az én gyerekkoromban azért a szülő is komoly féket jelentett, mert bármit és bárhogy nem lehetett kommunikálni a társakkal.
És sokszor halljuk, hogy minisztráns kupák is vannak, tehát itt is összehozó erő lehet a futball, akár egy hittancsoportnál, egy minisztráns csoportnál, és egymás között is akár barátságos mérkőzésekkel találkozhatnak.
Egyrészt, másrészt pedig a közösségformálás az egyházon belül, én ugye Erdélyben születtem, ahol a magyarságot azt a templomban gyakoroltuk. Az anyák napját csak a templomban tudtuk megünnepelni, és sehol másutt. Templomban, és kész. És a szüleink kockázatot vállaltak, hogy mi elmentünk a templomba. Mert hétfőn számot kellett adni, hogy mit keresünk a templomba. Ugyanakkor a templomba volt az, ahol a hittanórán összeálltunk, verseket mondtunk, csapattá formálódtunk, kiálltunk egymás ellen futballozni, és sorolhatnám. A minisztráns kupa is rendkívül fontos. Érdekes, egyébként Olaszországban mentem, az első kifejezést megtanultam, az a Fare Chirichetto, nagyon tetszett egyébként ez a hangzása, minisztrálni, ez az olasz megfelelő, Fare Chirichetto. Dél-amerikai futballistákkal beszéltem, dél-amerikai válogatott futballistákkal, mint például Fedor Miklós, aki egy venezuelai válogatott, szülei innen származnak, és mondta, hogy a cserkészet az, ami Dél-Amerikában összehozza a magyarságot. Tehát ott tanulnak meg, magyarul elmennek cserkész mozgalomba, és a magyar nyelvet ott gyakorolják Venezuelában, Brazíliában, Argentínában, és így tovább. És az ő életüket, az ő gyermekkorukat meghatározza ez a fajta mozgalom, ami mindig ugye az egyházhoz kötődik.
A könyvében felsorolja természetesen azokat a híres embereket, focistákat, sportolókat, akiket ön meginterjú volt, megismert. Persze nyilván most nem tudunk kiemelni ezek közül sokakat, de kivel szeretne interjút készíteni még?
Nekem mindig az volt az álmom, hogy olyan már nem, sajnos nem következhet be, az egyik Maradónával szerettem volna interjút készíteni, ez sajnos nem sikerült. Mindig benne volt a fejemben, hogy egy pápával készítsek interjút. És nem dolgoztam olyan helyen, ahol ezt mondjuk kérték volna, vagy fel tudtam volna ajánlani. Tehát például Leo pápával nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni. Ráadásul ugye ő Peruban dolgozott sokáig, tehát ő kiválóan beszél spanyolul is, olaszul, tehát nekem nagyon szimpatikus, nem csak olyan minden, ugye minden pápa. Ha lehet ilyen álmokról beszélni, de mindig ez volt.
XIV. Leó pápa júniusi iba szándéka kapcsán a sport és a hit kapcsolatáról Farkas Norbert televíziós sportkommentátorral beszélgette. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Wilhelm Péter plébános fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
Nem tudom, van-e olyan kedves testvérem a rádió hallgatók közül, akik legalább körülbelül megpróbálták egyszer is megszámolni, hogy hány hajszála van, és Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Lehet, hogy mi ezzel nem próbálkozunk meg, és nem szó szerint kell ezt a példázatot értenünk. Hiszen Jézus ezzel azt szeretné elmondani, hogy Isten mennyire szeret téged, mennyire fontos vagy az ő számára. Isten veled van, ez a kiinduló pont. Ő mindig veled van, mindig figyel rád, mindig meghallgat téged, és sohasem hagy magadra téged. Ez azért fontos üzenet, úgy érzem, a mai vasárnapon mindannyiunk számára, mert vagy hosszabb, vagy rövidebb ideig, vagy kisebb, nagyobb módon, de mindig és mindannyian megéljük azt, hogy egyedül vagyunk, sőt, valamikor egészen magányosnak érezzük magunkat. Még akkor is történhet ez, hogyha a családunk ott van körülöttünk, valahogy mégis magányosnak érzem magam. És ebben a pillanatban lép be a mai örömhír, hogy ekkor sem vagy magányos, hiszen Isten soha nem hagy magadra téged. Ő mindig veled van, mindig melletted van. A nagyon nagy kérdés, hogy én magam hogyan tudok őhozzá kapcsolódni, hogyan tudom ebben a pillanatban is, amikor magányosnak érzem, találom magamat, megélni a vele való egységet. Merjünk odafordulni, különösen is ezekben a magányos pillanatokban, megerősíteni azt a tudatot a szívünkben, lelkünkben és az eszünkkel, hogy itt van Jézus, itt van Isten, nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos, ő mindig magához ölel engem. Ne engedjük, hogy a magánynak az érzése eluralkodjon rajtunk. Ne féljünk, sokkal többet érünk a verebeknél, tanít bennünket a mai vasárnapon Jézus. Ne a félelem határozza meg a létünket, életünket, pillanatainkat. Ne a magány, a szomorúság, az egyedüllét érzése töltse be lelkünket, hanem az az öröm, az a szeretet, amellyel a mennyei Atya velünk van életünk minden pillanatában, emeljük magunk elé újra és újra azt a mondatát Jézusnak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gővel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.